Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
A következő beszélgetés 2024. februárjában hangzott el a Klubrádióban. Kassovic Pétert, Franciaországban élő filmrendezőt, Tímár Ágnes kérdezte.
Kassovic Péter rendező van itt velem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Túlzás az, hogy itt van velem, mert Franciaországból beszélgetünk, hiszen ugye az internet kapcsol most össze minket. Ugye egy dokumentumfilmről van szó, csak egy kicsit meg van fordítva ez a dolog. Nem tudom, hogy ez mennyire gyakori, hogy egy ilyen műfajban ön a kamera másik oldalára kerül. Nem ön instruál, nem ön kérdez, hanem ön az, akit, hát ronda szóval, hogy a hóhelyet takasztják. Igen.
Én vagyok az alany, és a fiam, a Mátyó és én vagyunk az alanyok. Erre a filmre, ami a Kassó, a Félixnek a rajzaival kapcsolatban megjön, szóval abból indult ki, hogy fölhívott valaki, mondván, hogy náluk van egy ilyen kártposztál, egy ilyen...
Képeslap?
Igen, és ez már megtörtént egy jó idővel ezelőtt, amit adott nekik a Jadvasem Múzeum, hogy vigyék föl, ha akar, mert akartak tartani valami beszédet, vagy egy beszélgetést a Auschwitz évfordulójáról.
A képeslapoknak a történetét nézzük meg először, hogy milyen módon kötődnek, hát konkrétan Auschwitzhoz tudjuk, hogy milyen módon, csak hogy mégis hogyan jutottak onnan ki, és hogyan maradtak fent.
A papám 4 évig volt munkaszolgálatban, és aztán a táborban, szóval ilyen koncentrációs lágerben, és úgy sikerült neki túlélni ezt a borzalmas helyzetet, hogy csinált egy katalógust a különböző dolgokra, szóval ilyen karácsonyi, vagy születésnapi, vagy stb. Alkalomból ajánlotta a munkaszolgálatban való több más a csendőrök, meg a katonai emberek, ha akarnak küldeni egy ilyen rajzos kártyát, akkor ő megproponálta az ő ötleteit. És akkor neki is volt valami, ebből is segítette ahhoz, hogy átélje ezt a borzalmas pillanatot.
Tulajdonképpen ez még akkor a munkaszolgálat ideje volt, idézőjelben még.
Mert bevonultaták a papámat katonának, és aztán azt mondták, hogy a zsidóknak nem lehet katonának lenni, és akkor áttették őt, meg hát több más embert, szinte egy ilyen büntető táborba. És ebben voltak Ukrajnába.
Mert hogy ő innen még ugye sajnálatos módon eljutott lágerbe is.
Nem egyenesen. A munkaszolgálatosok akkor ott voltak a magyar hadsereggel, ami ilyen, csak ilyen szolgálták a németeket, és hát Sztálingrád után, amikor hazaküldtek mindenkit, azt hiszem, úgyis akkor a papám az hazajött egy ideig Pestre, és akkor ott próbált működni, találni ilyen védlevelet, főleg a Wallenberg svéd úriembernél, a svéd követségen. Az meg is van nekem, ez a védlevél. De hát ez tartott egy pár hétig, akkor beívták megint, és akkor elvitték szabályosan a Mauthausenbe, ahol volt a koncentrációs tábor, amiről semmi felfajtája, igazán felvilágosításom nincs. Hát az, hogy tudom, hogy mi a Mauthausen, de nem beszéltem vele erről sohasem.
Ő nem volt nyitott rá, vagy ön volt még akkor fiatal, hogy ilyenről kérdezgesse?
Akkor nem érdeklődtem igazán. Nem volt egy koncept dolog, hogy érdek, meg kell tudni a papámtól, hogy mi történt. És ez akkor jött elő, akkor megtaláltam, a mamám megőrizte az összes rajzos levelező lapot, amit tudott, ami egész érdekes, hogy több különböző költözések és gettó és stb. Után meg tudta őrizni mindazt, amit ő megkapott a papától.
Mert hogy hát egyébként az édesanyját is koncentrációs táborba vitték, csak gondolom, akkor nem egy irányba ment a vonat.
Nem együtt. A mamámnak még volt ideje arra, hogy engem és egy kis unokahúgomat elvitt a Városmajor környékére, a Prejzics nevű építész és a felesége csináltak egy ilyen helyet, ahol bújtattak zsidó gyerekeket. És én ebbe belekerültem, és az tartott, és aztán amikor a felszabadulás után, amikor az oroszok ostrom után bejöttek oda, akkor az megszűnt, és akkor áttettek engem egy ilyen a Stélo, nem tudom, hallott a Stélo?
Gaudiopolis. Stélo Gábor hozta létre ezt a Gaudiopolis nevű gyerekotthont.
Gyerekotthon, oda kerültem, igen. És ottan voltam egy ideig, ameddig egy nagybácsikám eljött értem, és akkor hazavitt Pestre. A papámnak a szüleinél laktam ideig, amíg ők hazajöttek.
Mert a nagyszüleit nem vitték el?
Nem, mert ez a Rózsa utca 25 vagy 27 szám alatt laktak, és ebből a házból lett egy úgynevezett csillagos ház. Az egy ilyen mini gettó volt, ahol összegyűjtötték a zsidókat. Tudom, hogy volt egy barátnője, a Gitta nevű barátnője a mamámnak, aki ott lakott nálunk, ugyanis Csehszlovákiából származó ember volt. Jó barátnők voltak, és együtt lettek aztán deportálva, és együtt mentek el Budára a Prejzicsékhez. Megpróbáltak beilleszkedni ők is, de sajnos őket nem tudták ott tartani.
Visszaugorva a munkaszolgálat idejére, mondta, hogy ugye készültek ezek a képeslapok, és akkor ő ezeket részben, ahogy ön is mondta, az életbe maradás miatt az ottani őröknek is készítette.
A papámnak nem volt joga, mint feladó küldeni. Úgyhogy azért csinált lesz, hogy a katonák, akiknek csinált ilyen levelező lapokat, azok fölvállalták azt, hogy ők megcímezik és elküldik
a mamának. Értem.
Ez egy ilyen seft volt ők köztük.
Van egy ilyen fájó érdekesség a dologban, hogy aki tudja, és itthon azért jellemzően tudják, hogy Kasovics Félix, hogy később elsősorban a humoráról volt ismert a karikatúrák miatt, hogy ezeken a képeslapokon, amiket nem a seft miatt készített, hanem amelyeket az édesanyjának küldött haza, azokon általában mit ábrázolt?
Ezek egyik sem volt igazán egy dokumentáció a lágerről, mert azt nem lehetett, azt kontrollálva volt, volt egy cenzúra. Úgyhogy azok megmaradtak, amik voltak, amiket mondok, a feladói ezeknek a lapoknak, amik elérkeztek a mamámhoz és a nagyszüleimhez, azok mindig van egy katona, vagy egy őrmester, vagy valaki, ilyen volt a feladója. Szóval sosem a Félix volt feltüntetve, mint feladó. Én ezekről nem tudtak egyáltalán, csak akkor kezdtem megtudni, hogy ez létezik egyáltalán, mert a mamám megtartotta azt, amit tudott, és az egész, ami hozzáment, és amikor én emigráltam, csak akkor tudtam meg, hogy ez létezik, ezek a kártposztálok, szóval a levelező lapok, amikor a mamám kijött, és ő hozta ki, és akkor kezdtem csak tudni róla, és akkor a mamámmal lehatároztuk, hogy odaadjuk azt az egész anyagot a Yad Vashem Múzeumnak Izraelbe.
Mit rajzolhatott tulajdonképpen a képeslapokra? Ilyen általános életképeket, vagy az ünnephez kötődő képeket?
Egyáltalán semmifajta realizmus, csak ilyenek voltak, hogy látok, gondolok. Szóval ilyen a tartalmuk nem volt igazán izgalmas.
Itt az a lényeg, hogy információ érkezett róla, hogy tudjuk, hogy él.
Igen, mert nem lehetett akkor ottan ugrálni, szóval volt egy cenzúra.
Tehát akkor alapvetően szép tájkép, vagy kiskutya, tehát most, bocsánat a túlzásért, de az a lényeg, hogy mindenféle kifejezés nélkül egy szép látványú képeslapot igyekezett készíteni.
Igen, ilyen sokak, hogy lerajzolta azt, hogy mit tudom én, itt vagyok a Ukrajnában, és álmodozok rólatok, vagy jó karácsonyt. Remélem, hogy rövidesen megint találkozunk. Szóval egy kicsit ilyen nem volt semmifajtájú dokumentációs jellege ennek, hogy beszélt volna. A papám ezek mellett a háború után vagy végén megtaláltam egy széria rajzot, ami viszont egy teljes dokumentáció volt a deportás. Azt csináltam, akkor már lehetett beszélni ezekről a dolgokról.
Tehát amikor már itthon volt, akkor utólag meg tudta rajzolni.
Amikor már haza tudott jönni. A mamám jött először haza, és akkor egy pár ideig nem is tudtuk, hogy a papám éle még, és aztán ő is megjelent, és akkor akkor az a család újból meg összejött.
Mikor az édesapja még nem volt házas, nem volt családja, akkor ő egy évet Párizsban töltött, tehát neki is egy ismert terep volt, hogy ez nem merült föl a második világháború után, amikor újra végre hárman együtt voltak, hogy együtt menjenek ki Franciaországba?
De felmerült, mert én 56-ban átmentem illegálisan a határon, és elmentem a Párizsban volt egy nannénik, én is ide jöttem hozzá, és akkor egy pár év után a papámnak sikerült megkapni engedélyt, hogy utazzon ki hozzá, hogy meglátogasson, és a mamám mondta neki, hogy maradjál a Péternél, én majd valahogy, mert ő ott TUSZ-nak, ott kellett, hogy maradjon, mint TUSZ. És akkor a papám itt volt egy ideig, még dolgozott egy pár újságnak is, ilyen karikatúra újságoknak, és a papám azt felelte, hogy nem akarok elmenni Pestről, a Magyarországról, én a magyar kultúrának vagyok egy része. Ezt mesélt aztán nekem a mamám. Szóval ennek volt valamilyen érdekes oldala olyan szempontból, hogy annak ellenére, hogy hát 4 évig ilyen munkaszolgálatos stílusba kínozták, ő büszke volt arra, hogy a magyar kultúrának ő egy része.
Ahogy én olvastam ugye utána, konkrétan az 56-os forradalomra, hát számára már egyértelmű volt, hogy melyek a, mondjuk úgy, hogy hibái a rendszernek, tehát azért ő eléggé kiábrándult. Akkor esetleg nem merült föl, hogy ahogy ön illegálisan 56-ban disszidált, ahogy akkor mondták, akkor ők is mennek önnel.
Hát nem, erről nem volt egyáltalán szó. Én kijöttem 2 barátommal, felindultunk, nem tudtuk, hogy pontosan hogy és mind, fölültünk egy vonatra, Győrig azt hiszem, és akkor onnan átmentünk Ausztriába gyalog, átszöktünk, vagy átmentünk, de végül nem volt akkor, nem vőrizték már nagyon a határt.
Mennyire volt ez nehéz akkor önnek? Tehát, hogy nyilván van egy kaland a dologban, fiatal volt, de azért azt akkor már 56-ban is bizonyára felmérte, hogy itt nagy valószínűséggel nélkülük kell folytatni az életét egy másik országban.
Egy 18 éves ember, az nekem minden jó volt. Levelezni tudtunk a szüleimmel, még telefonálni is tudtunk akkor. Úgyhogy nem voltam elszakadva teljesen.
Ön mondta, hogy nem kérdezte az édesapját, mert hogy fiatal is volt, tehát nem tudta, hogy ez iránt érdemes lenne érdeklődni. Az ön fia, Mátyi Okászovic, akit ugye színészként, rendezőként is ismerhetnek a hallgatók, ő elkezdett valamikor érdeklődni a családja iránt? Vagy ez neki mindig természetes volt, hogy ön honnan jött, hogy kik a felmenői?
A fiam nagyon szerette a nagyszüleit. Egyébként a két oldalról, a másik oldalról a mamája francia volt, és amikor a Félix-szel és a Bözsőszel a mamámmal nagyon jó viszonyban volt állandóan.
De egyébként az nem merült föl, hogy mielőtt még ugye az eredeti példányokat múzeumnak adják, hogy ez valamilyen formában ezt felhasználva egy kiadvány megjelenjen itthon? Mert ugye tényleg Félix ismert volt, akkor újra a Ludas Matyi által is, és a többi, hogy azért a történelem, tehát hogy ne vesszen el a semmibe, hogy minden generációnak világos legyen, hogy mi történt itthon. Nem volt egy ilyen terv, hogy akár Magyarországon, akár Franciaországon megjelenjen egy ilyen?
Most csináljuk ezt. Most fog meg. Ezen dolgozunk most egy rendezővel, aki egy izraeli rendező, most Franciaországban él, aki csinált egy nagyon jó, érdekes kis filmet, dokumentumfilmet, a Kishont nevű magyar íróról. Tudja ki a Kishont?
Efraim Kishontról.
Igen. És nagyon jól lett megcsinálva, és azért kértük őt fel, hogy csinálja meg ezt a filmet, ahol elmeséli a mi sztorinkat, a Félix, a Péter és a Mátyő közös kalandja, nem tudom, hogy lehet mondani. Szóval fölvett elég sok anyagot ehhez.
Hogyan fogadta egyébként ezt a megkeresést vagy felkérést?
Volt egy kapcsolatunk hozzá, mert van egy argentin-francia-izraeli barátom, aki jól ismerte azt az embert, aki csinálta a Kishontról a filmet, ő neki megvolt a összekötetése. Csináltunk egy igazi több napos forgatást, ahol a fiammal próbáltuk rekonstruálni ezt a periódust, az még nem jött ki, szóval nincsen befejezve, most éppen a finanszírozáson dolgozunk, de az meg lesz az is, és akkor érdekes lesz, mert akkor az egész téma fel lett dolgozva. Ez egy szabályos dokumentumfilm, mert mi a Mathieu meg én tanúskodtunk elég hosszadalmasan ehhez a filmhez.
A rendező, miután ugye felkérést megkapta, elvállalta, gondolom egyébként örömmel, mert hát a téma is izgalmas, és ez csodálatos dolog, hogyha Kassovitz Félixnek és tulajdonképpen az összes generációnak ilyen módon egy ilyen tisztelgés, illetve emlékállítás Kassovitz Félix előtt, de egyébként mennyire mondta azt, hogy ez az ő munkája, hiába filmes.
Nem, mert teljes kollaboráció.
Értem.
Interjús beszélgetések után, szóval forgattunk több napot ehhez, és ez most fel lett dolgozva, és most azon várunk, hogy megtaláljuk a finanszírozását, hogy az ki tudjon jönni ez az anyag esetleg.
Tehát ez inkább tévében várható, mint a francia tévében, gondolom, hogy
hát persze, csak tévében lehet. Ha csak meg kell nyerni egy Oscart Amerikába, és akkor lehet csinálni filmet.
Tényleg egyébként is. Pályázni nem fognak vele, vagy azért ezzel most nagyon előre szaladtam?
Gondolom, hogyha lenne lehetőség, akkor a producer, aki egy régi-régi emberem nekem, megpróbálta volna. De ott még nem tartunk egyébként.
Nem, azért mondom, hogy kicsit előre szaladtam, de mondjuk például a legjobb külföldi dokumentumfilm kategóriában nagyon jól hangozna, akár Izrael részéről, akár Franciaország részéről.
Igen. Pontosan, igen.
És akkor tulajdonképpen ez alapvetően interjúválogatás, gondolom archív fotókkal, de ebben nem volt terv, hogy esetleg különböző helyszíneken, akár mondjuk Magyarországon is forgassanak. Azért, hogy megnézhessük ezt a bizonyos Rózsa utcai lakást, tehát hogy legyenek olyan pontok, amihez kötődünk, amiről mesélnek.
Van egy elég nagy képanyag, Én itt őrzök rengeteg dokumentumot, fotók. Szóval én olyan vagyok, mint egy történész, aki gyűjti a dokumentumokat erről.
A helyi Jádvasem Múzeum Párizsban, az ön lakásában van.
Hát igen, lehet mondani, mert itt van az összes anyag nálam, a rajz, a Félixnek, a mamámnak, aki szintén rengeteg festménye, szobra van. Úgyhogy minden nálam itt van, egy rengeteg. Ez úgy néz ki, az egész az én lakásom. Én egyébként inkább úgy nevezem, mint egy egyiptomiak, amikor eltemettek valakit, akkor
a szarkofágban mellé.
Igen, szarkofás. És én vagyok ennek az őrzője.
Egyébként, hogyha már említette ugye az édesanyját, ez egy férfi központú film? Tehát, hogy a Kassovitz család férfi tagjaira összpontosít, vagy az egész családot bemutatja, esetleg az európai helyzetet abban az időben, tehát, hogy mások milyen szerepet kapnak, vagy kifejezetten erre a három generációra fókuszál önökön keresztül?
Ezt nem én irányítom, hanem a rendező, megbízok benne, és megbízunk benne, hogy amit mesél, az érdekes.
Mert a három generáció három különböző kornak a viszontagságaim ment át, tehát mennyire lesz portré jellegű, mennyire lesz inkább egy ilyen történelmi tabló, ami egy családon keresztül mutatja meg, hogy valójában mi is történt a vészkorszakban. Tehát erről beszélgettek?
Igen, erről persze. Például a fiamnak nem ugyanaz a élménye, mint nekem erről a korszakról. Úgyhogy őnek is megvan egy világa erről, és ezt átadtuk, szóval tanúskodtunk a kamerának.
Pont ezért érdekelte, amikor megkérdeztem, hogy Mathieu Kassovitz, amikor olyan fiatal volt, mint ön, mennyire érdeklődött, és ahhoz képest most neki mennyire változott, nem a véleménye, hanem az érdeklődési szintje. Tehát azon túl, hogy akkor ő nagyon jóba volt a nagyszüleivel, mostanra az egész családra nézve, tehát egy nagyobb ívben, mennyire foglalkoztatja őt a múlt?
A múlt nem tudom, de a jelen, szóval az, hogy a Izrael hogy viselkedik a világban, hogy mi történik a világban, azt persze nagyon érdekli őt, de önnek egy más élete és más szellemi tanulmása van, mint nekem. De ez egy olyan dolog, ez egy olyan sztori, ami sosincs lezárva. Évtizedekig fog tartani, hogy erről a úgynevezett Shoah nevű deportáló szisztémáról, Szóval az embereknek érdeklődése van.
Én meg azt látom, hogy egyre kevésbé, és ezért tartom nagyon fontosnak, hogy aki tud, az beszéljen róla, mert őszintén szóval nem tudom, hogy Franciaországban mi az általános helyzet. Itthon én azzal találkozom, hogy 20 évesek, 30 évesek néha kikerekedett szemmel néznek olyan eseményekre, amelyek még igazán régen sem voltak.
Ez a generáció, ez egész másfajta. Szóval nekik ez történelem.
Igen.
Nekem nem. Vagy érdeklődik utána, vagy nem, de szóval azért biztos van valamilyen érdeklődés, csak ez a történelmi nézőpont.
Persze, csak ugye azért fontos, hogy ezek a múltidézések megtörténjenek, mert különben nagyon könnyű elhazudni az igazságot, és aztán nagyon könnyű már nem emlékezni rá, hogy megismételje magát a történelem.
Hát szóval... igen, ez igaz, és úgynevezett szemtanúból nincsen már sok.
Igen. Én nagyon remélem, hogy mi hamarabb a francia tévébe kerül, és esetleg itthon majd valahol valamelyik csatorna érdeklődést mutat, és esetleg mi is megnézhetjük majd, vagy majd az internet nyújt erre lehetőséget, mert hogy az utómunkánál tartanak, hogyha jól értem.
Igen, ha meg lesz ez a sztori, akkor majd tudni fogja.
Úgyhogy akkor nem sokára remélhetőleg már látható is lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta. Kasovic Péter rendezővel beszélgettem Franciaországból.
Oké, minden jót kívánok!
Az előzőekben a 2024 februárjában eredendően a Klub Rádióban elkészült beszélgetést hallották Kasovic Péter filmrendezővel. Az interjút Tímár Ágnes készítette.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, la Seine visiteur, qui la regarde dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, y en a pas qu'à Paris, y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, y a pas partout Paris. Là l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
Így mondta a 20. század derekán, a sárm és a könnyed elegancia megtestesítője volt. 1921. október 13-án született olasz családjába, harmadik fiúként. Az eredendően Ivo Livi nevet kapó gyermekkel és a két idősebb testvérrel szüleik az egyre fasizálódó olasz államból Franciaországba menekültek. A család a dél-franciaországi Marseille-ben telepedett le. Egy olasz dal, a Bella Ciao következik.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Az apa kefegyárat alapított. A testvérek korán abbahagyták az iskolát, hogy munkába állva pénzt tudjanak keresni. Mondta 11 éves korától egy tésztagyárban, majd egy fodrászatban dolgozott. 1929-ben a család megkapta a francia állampolgárságot. Így lett Ivóból Ív.
Mon pote le gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus. Il reste des heures sans dire un seul mot, assis près du poêle au fond du bistrot. Ce gars-là, une roulotte se promène dans sa tête, et quand elle voyage, jamais ne s'arrête. Des tas de paysages sortent de ses yeux, mon pote le gitan. C'est un gars curieux. Mon pote le gitan, c'est pas un marrant. Et dans notre bistrot, personne le comprend. Comme tous ces gars-là, il a sa guitare. Une guitare crasseuse qui vous colle le noir. Quand il se met à jouer, la vieille roulotte galope dans sa tête, les joueurs de belote s'arrêtent et plus rien. On a mal en dedans, mon pote le gitan, c'est pas un marrant. Mon pote le gitan, un jour est parti, et Dieu seul sait où il balade sa vie. Ce type-là était un grand musicien, ça j'en étais sûr, moi je le sentais bien. Le taulier m'a dit qu'on est venu le chercher, un grand music-hall voulait l'acheter. Mon pote le gitan, il a refusé, un haussement d'épaule et il s'est taillé. J'ai eu l'impression de perdre un ami, Et pourtant ce gars-là ne m'a jamais rien dit. Mais il m'a laissé un coin de sa roulotte. Et dans ma petite tête, j'ai du rêve qui trotte. Sa drôle de musique en moi est restée. Quand je pense à lui, m'arrive de chanter. Toi sacré gitan.